Köszöntöm az égéstől minden kedves hallgatóját Tűzföldről Tokióig, és különös tekintettel köszöntöm a magyar egészségügyi dolgozókat Budapesttől országszerte egészen Pécsig. Ugyanis most a vonalban van dr. Kanizsai Péter, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának és sürgősségi orvostani tanszékének, valamint sürgősségi betegellátó osztályának osztály- és tanszékvezetője. És úgy jutottam el hozzád, hogy rájöttem, hogy fogalmam sincs, hogy működik egy lélegeztetőgép, és egy mentős barátomat kérdeztem, és elkezdte volna mondani, és mondom, hű, hát ezt beszéljük már meg az égéstérre, mondta, hogy nem, inkább azért ő csak egy ápoló legyen, inkább egy mentőorvos, és elirányított egy mentőorvoshoz. A mentőorvos mondta, hogy hát ez tényleg ez nagyon érdekes, de inkább nem is tudom, hogy mondják orvosok az anesteziológust itt szlengben.
Hát anesztes.
Anesztes, ez az. Ez az, hogy kell egy anesztes, és igazából nem is számítottam rá, hogy egy ennyire komoly szakemberhez jutok el a végén. Úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Most ott állsz a lélegeztetőgépek mellett a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában?
Ez pontosan így van, méghozzá a sürgősségi betegellátó részleg 3-ágyas intenzív osztályában, ahol az a ritka pillanat állt elő, hogy nincsen beteg. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget.
Nincs akkor most ott helyzet? Tehát nincs még ott koronavírusos, már amennyiben ez nem titkos információ?
Itt ebben a részlegben nem titkos információ, nem is lesz. Ugyanis a sürgősségi ellátást mi ketté választottuk egy COVID részlegre, és egy remélhetőleg nem COVID részlegre. Jelen pillanatban azon az intenzív osztályon vagyunk, ahol olyan betegeket lélegeztetünk majd, akik nem covidosok, akik nem azért szorulnak lélegeztetésre, mert vírusfertőzöttek, hanem azért, mert légzés elégtelenek másokból, szívelégtelenek, reanimáltak egyebek, úgyhogy azért vagyunk most itt.
Na most a múltkor nekem az ütött szöget a fejembe, mint gondolat, hogy működik a lélegeztetőgép, tehát én azt nem is tudom. Tehát mondjuk már annyira rosszul vagyok, hogy már járni se tudok, öntudatlanul fekszem, és akkor jön a lélegeztetőgép? Vagy még magamnál vagyok, csak valami miatt nem tudom a tüdőmet megtölteni levegővel?
Aha, ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként békeidőben úgy szokott működni, hogy az elején mondtad, hogy mikor már így elveszik az eszmélet, vagy annak vannak jelei, hogy a légzés az elégtelen, akkor lélegeztetjük a beteget. Nyilván ez a vírusfertőzés esetén is hasonlóképpen történik, viszont itt van egy olyan fenotípus, aki nagyon gyorsan el tud romlani őket már ilyen eleve tervezetten intubáljuk és lélegeztetjük. Hát ahhoz, hogy valaki lélegeztetőgépre kerüljön, az először egy csövet kell levezetni a GG-jén keresztül a légcsőbe. Ez természetesen altatásban történik, izomlazítás mellett, és hát ezt az altatást ezt ön is tartjuk, mert azért nem annyira jó dolog egy műanyag cső végén leledzeni, és közben egy masina fújja a tüdőkbe pozitív nyomással a levegőt.
Na most, amiket a bergámai kórházban készült, azt hiszem BBC-s videóban láttunk, mintha öntudatuknál lettek volna, és mintha egy ilyen nejlonburok lett volna a fejük körül, az nem lélegeztetőgép volt?
Nem, illetve de, az is lélegeztetőgép. Most alapvetően a lélegeztetésnél, klinikai lélegeztetésnél két formát különítünk el. Az egyik a non-invazív lélegeztetés, a másik az invazív lélegeztetés. Az első az azt jelenti, hogy nem vezetünk csövet a beteg torkába, hanem pozitív nyomással, akár egy búrán, akár egy maszkon keresztül lélegeztetünk. Az invazív lélegeztetés az, amikor csövön keresztül történik a beteg tüdejének a lélegeztetése. Ez a bergamói példa, ez egy NIV, egy non-invazív lélegeztetési forma volt. Ezt itt most Magyarországon valószínűleg nem fogjuk használni, ugyanis kiderült menet közben, hogy ezzel a NIV-vel nagyon nagy az aerosztól képződés, és sok a fertőződés, tehát az egészségügyi személyzet is, és a többi beteg is ki van ennek téve.
Hűha.
Alapvetően így az invazív lélegeztetésre koncentrálunk.
És akkor az ember ezek szerint magánál van, és megy egy cső a légcsövébe?
Nincs magánál, el van altatva, folyamatosan altatva van, szedálva, ami azt jelenti, hogy bizonyos ingerekre ébred, egyébként meg hagyja azt, hogy a lélegeztetőgép tegye a dolgát.
És akkor azok, akik Bergámóban maguknál vannak és lélegeztetve vannak, azok akkor nálunk mit fognak csinálni? El lesznek altatva, vagy oldják
meg? Igen, nagy valószínűséggel nem. Ők el lesznek altatva, ugyanis nem az a lélegeztetési mód lesz itt Magyarországon, legalábbis a tervek szerint, hogyha szükséges, mint Bergámóban, hanem itt invazív lélegeztetést fogunk végezni. Az angolok egyébként ebben élen járnak, meg az amerikaiak is, sőt a németek is bizonyos leíratokban már preferálják az invazív lélegeztetést. Tehát azt, hogy intubáljuk, altassuk el a beteget, intubáljuk, tegyük be a csövet a torkába, és úgy lélegeztessük.
Szóval, ha rólam kiderül, hogy az a fenotípus vagyok, aki nagyon hajlamos összeomlani a COVID-19-re, akkor már nincs az, hogy betolnak egy hordágyon, pislogok jobbra-balra, meglátom a lélegeztetőgépet, és azt mondom, hogy hűha, hát ez a lélegeztetőgépek Jaguarja, Mercedes-e, Audi-a vagy Rolls-Royce-a, akkor most biztonságban vagyok, hiszen én akkor már nem fogom látni ezt a konkrét lélegeztetőgépet, mert altatásban leszek.
Még ez sem kizárt, mert általában a beteget a lélegeztetés előtt altatjuk el közvetlenül. Ennek megvannak a maga szabályai, az intubálásnak, altatásnak, intubálásnak megvannak a maga szabályai. Ezt anesztesek végzik, intenzív terápiás szakorvosok, megvan hozzá egy speciális eszköztár, és akkor ez úgy fog történni, hogy te már alszol valóban. Lehet, hogy még meglátod a lélegeztetőgépet, egy ilyen halvány emlék marad még benned róla, hogy hú, de nagyon jó, de utána már aludni fogsz végig, mindaddig, amíg ki nem veszük a csövet a torkodból, és meg nem gyógyulsz.
Wow, és most nem látom, hogy ott mögöttetek mik vannak, azok milyen lélegeztetőgépek?
Hát ezek, én most márkát nem szeretnék mondani, de ezek mindkét lélegeztetési módra alkalmas lélegeztetőgépek. Tudnak non-invazívat is, meg invazív lélegeztetést is. Alapvetően itt is az invazív lélegeztetésre vagyunk berendezkedve. Ezek több lélegeztetési módot is ismernek. Van olyan beteg, aki egyáltalán nem légzik, őt kontrolláltan kell lélegeztetni. Azaz mi állítjuk be rajta azt, hogy hány légvételt nyom bele a gép, mekkorát, milyen kilégzési végi nyomása van, milyen koncentrációi oxigénnel. Aztán van olyan beteg is, akinek vannak légzési próbálkozásai, őket más lélegeztetési móddal kell lélegeztetni, hiszen hagyni kell a fiziológiás normális légvételeket érvényesülni. Itt csak rásegít gyakorlatilag a gép, érzékeli minden egyes légvételnél azt, hogy mekkora a negatív nyomás, és rápakol annyit, amennyit mi beállítunk itt a lélegeztetőgépen.
Hogy miért nem akarsz márkát mondani, mert az akkor reklámnak minősül, és elkapkodják azt a...
Hát az egyik nagyon megbízható lélegeztetőgép az a Dräger, de vannak Dräger? Dräger, igen, lélegeztetőgép, de vannak mások is, amik szintén nagyon megbízhatóak.
Ott nálatok mi van?
Általában ezek, nálunk Drägerek vannak.
Ez milyen nemzetiségű?
Ez egy német nemzetiségű. Meg hát vannak mások is nyilván, de ezek jól bevált klassz lélegeztetőgépek, egészen világos kezelőpanelekkel, már annak, aki ezt gyakorolta, világos kezelőpanelekkel, és nagyon jó paraméterekkel tudunk velük lélegeztetni.
Tehát, hogy jó az interfész, jól lehet használni.
Így van, jók a szenzorok benne, jók a nyomásgenerátorok, bizonyos lélegeztetési funkciókhoz turbinák kellenek, amik nagyon gyorsan tudnak nagy mennyiségű levegőt befújni a beteg tüdejébe. Bizonyos más lélegeztetési módokhoz nem feltétlenül szükséges, de hát ezek már kombináltan tudnak mindent.
És ezek ilyen hány éves cuccok, vagy hány éves fejlesztés? Milyen modellciklusok vannak egyáltalán a lélegeztetőgép fejlesztésben?
Hát ezt csak így ilyen amatőr szinten tudom én, és nagyjából 5 évente jönnek ki új cuccok, 3-5 évente.
Hát akkor mint az autóipar.
Egy pontosan, ahogy a technika fejlődik, főképp a szenzorok és az egyéb ilyen számítógép vezérelt cuccok, úgy tökéletesednek ezek a lélegeztetőgépek is. Aztán nyilván új lélegeztetési módokat is kitalálnak, amik régen nem voltak használatosak. A cél az lenne, hogy minél fiziológiásabban, minél élettanibb módszerekkel próbáljuk lélegeztetni a betegeket, mert el kell kerülni a tüdőkárosodást. A túl nagy nyomás, túl magas oxigén az tüdőkárosító hatású, és főképp az első pár órában van ennek komoly jelentősége. Úgy hívjuk, hogy tüdőprotektív lélegeztetés.
És akkor az új cuccok jobbak ebben a paraméterben?
Igen, abszolút.
Gondolom, hogy most egyfelől a koronavírus járvány miatt Valószínű, hogy nagy, komoly fejlesztések lesznek, illetve már most is mehetnek, nem? Lélegeztetőgépben, mert...
Hát amennyire én ismerem ezeket a dolgokat, természetesen nem is fejlesztések, hanem egészen döbbenetes módon állnak át bizonyos gyártók, amik addig mondjuk autókat gyártottak, lélegeztetőgépek gyártására, és hát hetek alatt átállnak a gépsorokkal erre a funkcióra.
Akkor olvastok közben újságot. Akkor még
igen,
tényleg nincs teljes dzsihád az egészségügyben. Minden nap jön ilyen hír, hogy a General Motors, a most tegnapi hír volt, hogy a Seat átáll, hogy lehet erről tudni valamit, hogy ez mennyire bonyolult gép, egy lélegeztetőgép, hogy ez tényleg létezik, hogy egy autógyár értékelhető produkciót tud ebből csinálni, ez nem sokkal komolyabb know-how van egy ilyen mögött?
Hát én nem gondolnám. Itt azt hiszem, mint az előbb is említettem, a szenzorokon van a legfőbb hangsúly az, hogy egészen kis nyomásváltozásokat tudjanak érzékelni. Én annyira nem értek az autókhoz, de hát ott is ugye a turbonyomás ellenőrzés, és mit tudom én, az égés termékek összetételnek ellenőrzése alapján megy egy feedback a vezérlésnek. Ugyanígy itt is a különböző paraméterek alapján, beteg tüdejének a merevsége, vagy éppen puhasága alapján adja a következő légvételt. Ezek szofisztikált klassz cuccok, és én azt gondolom, hogy pont az autógyárak azok, akik erre alkalmasak, hogy villámgyorsan átálljanak ennek a termelézeknek, a lélegeztetőgépnek az előállítására.
De hogy ők mondjuk ettől a Dräger-től kapnak tervrajzokat?
Erről nekem sajnos nincsenek információim. Azt tudni, hogy van olyan szakember, aki hát látott már összerakott lélegeztetőgépet, vagy fejlesztett lélegeztetőgépet, anélkül ez nem fog menni, tehát komoly know-how kell ahhoz, hogy egyáltalán ezt megcsinálják. Egészen biztos vagyok benne, hogy ebben a nagy lélegeztetőgép produktőrök kiveszik a részüket.
Most akkor ezeken a lélegeztetőgépeken meg tudnád mutatni, hogy akkor mik a fontos részei a lélegeztetőgépnek?
Persze, nagyon szívesen. Persze. Itt van például egy mintapéldány ebből, ez most ilyen standby állapotban van. Van rajta egy belégzőszár, meg egy kilégzőszár, ez egyen irányítva van, nyilvánvalóan a belégzés az megy az egyik száron, a kilégzés meg a másik száron. Ezek egyszerű szelepek, egyen irányító szelepek, van rajta egy ilyen a beteghez menő HME, úgy hívják, ez a heat moist exchanger, tehát hő és pára kicserélő kis vacak. Meg van egy ilyen zsiráf, amin keresztül flexibilis, hogyha a beteg mozgatja a fejét, akkor ne a csövet rángassuk a torkában. Itt van rajta egy ilyen kis luk, amin le lehet szívni a légcsövet, aztán utána itt vannak a kezelőszervek, ez most egy ilyen standby állapotban van. De gyakorlatilag ebből a készenléti állapotból egy gomnyomással be lehet indítani, és a startgomb megnyomásával már indul is a lélegeztetés. Ez most elkezd majd riasztani, mert a beteg nem beteg van rajta, hanem egy le van zárva a vége. Ha le van zárva, akkor túl magas a nyomás, ha meg kinyitom, akkor meg túl alacsony. Uh-huh. De a beteg tüdeje az pont alkalmas arra, hogy ezt a megfelelően lélegeztessen. Kírja, hogy apnoé, az azt jelenti, hogy nem légzik a beteg, és akkor beindítja az apnoé lélegeztetést. Itt vannak az oxigén koncentráció, a csúcsnyomás, a frekvencia, percventiláció, tehát hogy percenként mennyit tol a betegbe. Itt vannak a settingek, 50%-os oxigén tudunk rajta adni, 21-től 100%-ig. A légzési volumen, mennyi idő alatt tolja be a betegbe, milyen frekvenciával, mekkora legyen a kilégzés végi nyomás, és mekkora legyen a nyomás különbség a kilégzés és a belégzés közt.
Szóval az kiderült azért ebből is, hogy ehhez azért kell egy orvos.
Tehát, hogy... hát vagy orvos, vagy most kikapcsolom közben, mert ez különben orvoskodni fog. Vagy egy orvos, vagy egy nagyon intenzíves ápoló, aki ehhez ért, és ezt tudja kezelni.
Na most a Magyarország a 10 millió futballszakértőből a 10 millió virológus és anesteziológus országa is lett. Most én is olyan dolgokat tudok, vagy összeolvasok mindent, hogy igazából nem a lélegeztetőgépek száma számít, hanem a személyzet, hogy van-e hozzá, hogy tényleg 30 ember kell egy 24 órás lélegeztetőgép üzemeltetéshez?
Hát nem tudom, hogy miért kéne 30 ember. Az a jó, ha minél többen vannak. Kell mindenképpen az intenzív osztályokra intenzíves szakorvos. Én úgy tudom, hogy itt történtek lépések annak érdekében, hogy legyen elég
De akkor
orvos.
ez nem igaz a 30?
Hát nem, ez így nem igaz. Hát hány betegre kell 30? Hát egy betegre biztos, hogy nem kell 30. Egy betegre kell, vagy két betegre kell egy ápoló, tudom én, öt betegre kell egy intenzíves szakorvos, minden beteg mellé jó, hogyha van, mondjuk minden három-négy beteg mellé jó, ha van még egy rezidens, aki elvégzi a mindennapi papírmunkát, meg az egyéb más dolgokat. És hát ez egy 24 órás felügyelet, 24 órás folyamatos munka, 12 órás műszakokban váltják egymást az orvosok is, meg az ápolók is.
Két kérdésem maradt, az egyik a titulusodban, a DEAA, az mi?
Ez az Európai Anesteziológiai Akadémiának vagyok a hát delegáltja. Ez egy heti szakvizsga gyakorlatilag, ami feljogosít arra, hogy Európa minden országában anesztesként dolgozzak. Mondjuk kivéve Angliát, ahol nem fogadják el, de aha, a legtöbb országban igen.
Nem, akkor most egy elég magas szintű szakember. Nem kell, hogy aggódjanak azok a mentősök, akiket korábban kértem, mert tényleg most már akkor megfelelő szakmai szint magyaráztál a lélegeztetőgép működését.
Igen, inkább az évek és a tapasztalat az, ami itt számít, nem az, hogy mi áll az ember neve előtt, meg mögött. Hát láttunk már egyes mást, és most már még régóta vagyok itt a szakmában, úgyhogy még mindig érnek meglepetések.
És a másik, hogy búcsúzóul mit kívánjak, tehát nyilván kitartást meg hasonló, de hogy az, hogy és ne kapjátok el egészségügyisek a koronavírust, vagy az, hogy kapja el mindenki minél hamarabb, és legyen tünetmentes?
Ne kapja el senki.
Ne kapja el
senki? Ez egy vírus, ezzel nem lehet szórakozni.
De hogy az, mert akkor ez védett lesz. Tehát
ne ezen az áron legyünk védettek. Legyünk azon az áron védettek, hogy kitalálják majd a vakcinát, és akkor majd szépen beoltogatnak mindenkit, aki veszélyeztetett korosztály. Én lehet, hogy most tényleg megint csak ilyen nagyon nagy sémákban fogok gondolkodni, de ha üzenhetek innen is, hogy maradjanak otthon, az nagyon-nagyon fontos lenne.
Hát jó, hát...
Ne mászkáljanak, ne barizzanak, ennek most nincs itt az ideje. Ha ezt betartják, akkor sokkal gyorsabban vége lesz ennek az egész rémálomnak, és minél hamarabb lehet utána majd fölcsözgetni kint a teraszon, de addig mindenki maradjon a saját házában is, a saját fenekében.
Köszönöm szépen akkor dr. Kanizsai Péternek és kollégáinak is, azt kívánom, hogy ne kapjátok el
a... Nagyon szépen köszönjük nektek meg jó munkát!